Kérlek, hogy lapozzatok a Bibliáitokban a Máté evangélium a 11. fejezetéhez, és a stresszkezelés második fejezetét nézzük meg. Ahogy legutóbb is mondtam nektek, nem ígérek stresszmentes életet. Nem gondolom azt, hogyha véget érnek ezek a mai istentisztelet például, akkor meg lesz a recept a zsebedben, hogy hogyan lehet teljesen totálisan stresszmentes életet élni. De azt azért garantálom, hogy akár csak az elmúlt találkozáson, akár csak most is, néhány olyan szemléletmódbeli változáson mehetünk keresztül, ha figyelünk Isten szavára, ami nagyban segít bennünket, hogy hogyan nézzünk szembe a stressz helyzetekkel, a szituációkkal, hogyan viszonyuljunk, hogyan álljunk hozzá szívünkből, és hogyan fogadjuk és vegyük el a Krisztustól való segítséget. Így hangzik Isten igéje a Máté evangélium a 11. fejezetéből, méghozzá Máté 11:25-től helyeteken ülve kövessétek Isten igéjét. Abban az időben így szólt Jézus: magasztalak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöhetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Eddig az ige. Imádkozzunk. Drága mennyi Atyám, köszönöm, hogy elküldted szent lelkedet, és kérjük is, hogy töltsd be bennünket szent élekkel, a szent élektől való bölcsességgel, készséggel, hogy hajoljunk szabadra, szabadításra, hogy elménk, szívünk, lelkünk, szellemünk. Föl szabaduljon minden kötelék, lánc alól, hogy ne terheljen bennünket semmilyen bűn, semmilyen téves elképzelés vagy képmutatás, hanem fölszabaduljunk arra az életre, amelyre Krisztusban megváltottál bennünket. Amen. Az első gondolat kapcsolódik még az előző alkalom elhangzottakhoz. Azt mondja Jézus, hogy megnyugvást találtok szíveteknek, lelketeknek, szellemeteknek. Kerestem egy jó képet a megnyugvásra, és sokféle képet lehet találni, de főként ilyen feszített víztükrű óceánt és tengert, és olyan világot, ami ilyen virágok, és valaki ül egy virágos réten, és akkor így. Happy. És mondom, hogy de ez ilyen nincs. Tehát alapvetően az élet azért nem erről szól. Hogy bemegy a munkahelyedre, és akkor a főnököt kijön, virágszirmokat szól eléd, és mondta, minden lépéssel 10.000 forint emelem a fizetésedet. És egyébként dolgoznod se kell ma. És stb. Stb. Tehát azért azt gondolom, nem ilyen. Viszont milyen érdekes a világító toronynak a helyzete. Olyan stabilan van megépítve, és úgy van kialakítva, hogy a hullámok is verdesik, csapdossák, jön a vihar, jön a szél, dörög az ég, villámlik, és mégis mutatja az utat. Töretlenül. A maga helyén állva, maradva, dacolva a vihar erejével. És én azt gondolom, hogy valami ilyesmi az, amire az Isten hívott bennünket. Stressztől függetlenül, vagy stressz közben, nehéz helyzetekben, könnyű helyzetekben. Valami ilyen az, amit az Isten ad nekünk, hogy tudjuk mutatni az utat. Egy, kettő, meg látjuk az utat. Mert a mi világító tornyunk az Jézus Krisztus. A megnyugvás azt jelenti, hogy megállítva lenni, kicsit megállni, elgondolkodni. Néha az a problémánk nekünk, hogy annyira elsodornak, elöntenek bennünket a problémák és a gondolatok, hogy elveszítjük a józanságunkat, és sodródunk, nem tudunk megállni. És az Isten kegyelme azt mondja, Jézus, jöjjetek hozzám, és álljatok meg. gondoljátok végig a dolgaitokat. Szóval azt is jelenti, hogy megpihenni, megpihentetve lenni. Jézus azt mondja, hogy én megpihentetem a lelketeket, megnyugvást adok annak, nyugalmat adok. És van egy másik alakja ennek az igének, az pedig azt jelenti, hogy megszűnni. Ez meg amikor az Isten cselekszi velünk, hogy megszűnik a probléma. Egyébként az életben is lehetnek olyan problémák, amik megszűnnek. Egyszerűen fönnáll esetleg évekig valami, és akkor Isten úgy dönt, hogy kiszabadít onnan és megszünteti. De mint mondtam, legvégül is majd az Isten országában az új ég és az új föld eljövetelekor fog megszűnni minden problémája a hívő embernek is. A megnyugvás, békesség stressz ellentétéről szól Isten az ő beszédében. Azt mondja például a kiírt igeversben, a Róma 15.32-ben nagyon jó, szívet melengető, hogy Pál a testvéreknek ír. Egyébként Pál azért erős hívő volt, nem? Komoly hívő volt. Tehát mondjuk a top 10-be bekerülne nálad is, nem? Lehet az első helyet is elvinné. Tehát valószínűleg sokak oda sorolnák Pált, hogy na, ha a hívő életről beszélünk, akkor a top 10, vagy az első, top 3, dobogós. Na nézzétek, Pál mit ír a testvéreknek. És ebből mindig ugye mondtam nektek, hogy azt figyeljük, ne azt, amit ír, hanem arra gondoljunk, hogy miért írja ezt. Tehát mi van e mögött, a szívében, a Szent Szellem mit munkált ő benne, amikor ezt leírta. Mert abból többet tanulunk. Mint azt mondjuk, hát így van, Pál, nekem is ilyennek kell lenni. És akkor tapasztalatlan hívőként még küszködsz egy kicsit, tapasztalatban már meg se próbálod. Mert hát te nem vagy benne a top 10-ben, nem? Tehát az a top 10-eseké. De ha megérted, hogy Pál milyen szívvel, milyen hozzáállással, milyen lelkülettel írta ezeket, akkor valami mélyebb dolog az, ami megérthetünk. Róma 15.32. Hogy aztán majd ismét Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok. Milyen különös, látjátok, hogy a megpihenés helye Pálnak a gyülekezet testvéri közössége volt. Azt mondja, elmegyek hozzátok, prédikáltam, sok világi dolgot csináltam, már világi emberek között, küzdelmek között, sok-sok harc közepette, és alig várom, hogy elmenjek és veletek találkozzak, hogy nálatok, a veletek való közösségben megpihenjek. Azt is mondja egyébként Pál, hogy bennem lévő ajándék által gazdagodjatok, én is szeretnék gazdagodni a bennetek lévő ajándék által, mert Szent Szellem által van bennünk. Így tekint a testvéri közössége, nem egy feladatként tekint, hogy hát el kell menjek még Rómába is. Hát még ott is prédikálni kéne, ezek is azt várják, hogy prédikáljak. Hanem úgy tekint rájuk, mint a testvérekre, a testvéri közösségre, ahol megpihenhet. És hát az ismert igék, a Filippi 4-6-7 többetek számára ismerős, ige, azt mondja az írás, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel. Felhívnám a figyelmeteket az egyénieskedő világban a folyamatos többen számra. Pál is többen számban beszél, azt mondja, hogy majd találkozok egy jó tesóval, akit nagyon szeretek, egyébként a többi meg ne is lássam. És itt is az írás azt mondja, hogy tárjátok fel. Nem tárd fel. Mi úgy olvassuk ezeket az éket, valljuk be őszintén, a szívünk, kezünket, elolvassuk, na így kell imádkoznom. De nem egyedül, hanem közösségben. A testvéreiddel azt mondja, fogjatok össze, és hálaadással tárjátok fel kérései teket. Ehhez azonban szükséges az életmegosztás, és élhetünk azzal az ajándékkal, hogy megoszthatjuk életünket egymással. Nem csak a jókat, hanem a rosszakat is. Nem csak a sikereket, hanem a kudarcokat is. A küzdelmeinket is. Igaz? És akkor tudunk hálát adni. Azért én csak áldom az Urat, mert amikor mondjuk a két pásztorlányt láttam most énekelni a színpadon, ugye asszonyok vagytok mind a ketten, azért visszagondoltam, hogy az Isten mekkora munkája ez. Hogy amikor még először jártatok be 50 kilométerről, vonatoztatok kétszer hetente az Isten tiszteletre, meg egy házi csoportos alkalomra, felfedezőre, hogy milyen nagyszerű az Úr, hogy mit tud tenni az életünkben, a gyülekezet közösségében. Mennyi minden az, amit Isten elvégez bennünk, testvéreken keresztül. Igaz, Attila? Legyen állt az Úr neve. És azt mondja az írás, hogy és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíve teket. És gondolatai tokat. Krisztus Jézusban. Az a helyzet, hogy néhány ember azért nem él az Isten erőforrásaival, mert elszigetelődik még a közösségben is. Azt gondolja, rosszul gondolkodik, azt gondolja, hogy valami topligás kereszténynek kell lennie ahhoz, hogy ő alkalmas legyen mondjuk egy házi csoportos összejövetelen részt venni. Vagy elmenni egy ima alkalomra, tehát nagyjából egy ilyen top gladiátornak kell, szellemi gladiátornak kell lennie, hogy egyáltalán imádkozhasson bárkiért is, meg bármiért is. És a Bibliában még nem ezt látom. Hogy valamilyen ilyen nagyon szuperszónikus dolgokról beszélnénk, hanem nagyon egyszerű, őszinte emberi kapcsolatokról beszélek, beszél a Biblia, és Krisztusban. És mindezt, ahogy mondtam is nektek már az elmúlt alkalommal, és többes számban mondja, tehát közösségben tudod megélni. És hát a János evangéliuma a 14. rész 27. versében ezt a bátorítást olvassuk Jézustól. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom, hogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a szívetek. Ne is csüggedjen. Ez az ajándék, amely a keresztény közösségben, hívő közösségben adatik a hívő embernek, bátorítalak téged, hogy élj ezzel, tedd hozzá te részedet, és vedd el mindazt, amit Isten neked akar adni. Akkor ezen a terheken gondolkodtam, meg a stressz kérdésen gondolkodtam, és ezen a héten egyik szakdolgozatot elolvastam, a Sipos Márk barátom szakdolgozatát. Ő a fiatalok szexuális életéről és erről kötöttségről, szabadulásról írt, és több tanulmányt összeszedett és írt, és nagyon elgondolkodott, amiket ott írt, statisztikai adatokat, hozzáállás, gondolkodásmódot, még keresztények részéről is, és úgy gondoltam, nem lehet kikerülni ennél a témánál, a stressz témánál a bűnkérdést. Mert néha az emberek azért zaklatottak, mert bűnben élnek. És azért van teher a lelkükön, az életükön, azért nem bírják keresztények társaságát, azért nem bírnak egy olyan légkört, ahol Isten szelleme jelen van, azért nem tudnak dicsőíteni, nem tudnak kapcsolódni, elhúzódnak, mert a bűn terhe alatt van a lelkük, a szívük. Dávid Zsoltára jött elém a 38. Zsoltár. Érdekes, hogy a 38. Zsoltár első versében azt írja Dávid Zsoltára emlékeztető. Ugye a 32. Zsoltárban ott egy bűnvallás van, és Dávid a 38. Zsoltár azt mondja, csak hogy el ne felejtsen. És el ne felejtsük a kérdést. És nézzétek, hogy nagyon komoly és kemény dolgok ám ezek. Azt mondja Dávid, mert bűneim összecsaptak a fejem fölött. Súlyos teherként nehezednek rám. Megbűzhöttek, elgennyesedtek sebeim oktalanságom miatt. Nem okultam, nem léptem időben. Elcsüggettem, meggörnyedtem nagyon, úgy járkálok egész nap, mint aki gyászol. Derekam égő fájdalommal van tele, nincs épp hely a testemen. Kimerültem, végképp összetörtem, szívem gyötrelmében kiáltozom. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, szemem világossága nincs már velem. Hú, nagyon kemény, igaz? Hogyha hívő ember stresszes, feszült, ez a égető nyomorúság van az életében, mindenképpen végig kell gondolnia, hogy nincsenek olyan megtűrt bűnök az életében, amiben oktalan. Hogy benne van, és nem kéne benne lenni. Ki lehet jönni, meg lehet szabadulni belőle. Az Úrnál van szabadítás a bűneinkből. Mert a bűnterhe stresszessé, és hadd mondjam, türelmetlenné teszi a hívő embert. Ismerős az érzés? Feszült az ember, igaz? Amikor bűnbe enged az életében, feszülté válik, türelmetlenné válik, esetleg agresszívvé, vagy éppen visszahúzódóvá, bezárkózik, elvonul, elzárkózik, és milyen furcsa, hogy a testvéreitől zárkózik el leghamarabb. A gyülekezet közösségétől zárkózik el, és húzódik el leghamarabb, aki a bűnt megtűri az életében, és a pusztító erejét oktalan módon engedi elterjedni az életében. Csak néhány példa, amit mondtam éppen ebből a szakdolgozatból merítve gondolatokat. Nézzük, ugye nagyon ez a társát megcsaló férfiai nő, tehát a házasság törés, mint olyan, ez szinte minden filmben már, meg mindenféle dologban, ez normális, tehát ez a vagány, tehát ez a hát ez természetes, hogy nem él valaki hűségben egész életen át a másikat, tehát ki tud hűségesen élni, hát ugye ez a média, ezt nyomják a filmek. És nézzük a társát megcsaló férfi. Ő ugye nem szeret otthon lenni, feszült, türelmetlen feleségével, mert a bűnére emlékezteti. A felesége pedig mit sem tud arról, amit a férje tett. Maximum érzékelő, hogy megváltozott a házastársa viselkedése. És mennyire fontos például egy házasságban, vagy egy testvéri kapcsolatban észrevenni, ha megváltozik valakinek a viselkedése. Az nem véletlen. Igaz, amikor így fordul valaki, azt látod, hogy ez az ember megváltott, ez nem olyan, mint volt. Aztán nézzük a társát megcsaló nő példáját. Indokot keres a férje hibáiban, hogy miért csalta meg. Tudva, hogy tudatlanul elkezd vádaskodni a férjével, a férjét elkezdi vádolni, hogy a lelkiismeretét megnyugtassa ezzel, hogy hát jogosan csaltam meg, mert hát ilyen meg olyan. Nem mondom, hogy a férfiaknál ez nem fordult elő. Aztán a másik terület, szintén ez a terület, ugyanis érdekes, hogy a Bosszorkány Kanyar című könyvben, ahol egy amerikai főbosszorkánynak a megtérését dolgozza föl, a tanúságtételét dolgozza föl a könyv, azt mondja, hogy a sátánistáknak és a boszorkányoknak a legerősebb terület, ami megpróbálják a keresztény férfiakat elbuktatni, és a keresztényeket elbuktatni, ez a paráznaság. Ezen dolgoznak a legerőteljesebben. Ezért imádkoznak ők a maguk istenéhez, és ezért próbálnak démoni erőket mozgósítani, hogy elbuktassák a hívő embereket. Különösen a vezetőket. Ez így legerősebb. Ugye nyilván van a pénz, a paráznaság és a pozíció. Ez a három P, a három buktató erő, ami leginkább elbuktatja az embereket, a keresztényeket az úton, amelyen Krisztus próbálja követni. És beszélik egy olyan dologra, ami nagyon erőteljesen jelen van a interneten keresztül, például a pornográfia. Amely megkötözhet nem csak férfiakat, nőket is. Ugyanis ma az internet világában ezt lehet titokban csinálni. Titokban élni ezzel a fertőzéssel. Beengedni ezt a fertőzést. És amikor az ember beengedi ezt a fertőzést az életébe, tehát ezeket a képeket, videókat kezdi nézni, akkor az elméjére egy homály borul. Ez elhomályosan az elméje a gondolkodása, eltompul, és kezdi elveszíteni a szellemi erejét. A szolgálból kivonul, mondván nincs erőm rá. Mert ugye hát az erő elmegy másba, és más viszi el. A bűntől kellene pedig megszabadulnia, hogy visszanyerje életerejét. Hogy egészen vizuálisan is lássuk ezt a kérdést, a bűn ugye kötelékként kezd az ember életére ráfonódni, és a bűn által ütött sebeken keresztül a démoni szellemek, mint paraziták, kezdik szívni az élet erejét az embernek, és kezdik leuralni az elméjét, a lelkét és a szellemét. De Isten ugye megkeres bennünket, és hív megtérésre. És ez csak három dolog, amit mondtam, csak arra próbáltam mutatni, hogy mennyire megváltoztatja az embert a bűn. És az ember, amikor elkezd megváltozni, vagy mellette megváltozik egy ember, akkor az öltözködés, a viselkedés, a beszéde, elkezd úgy beszélni, ahogy nem beszélt korábban, elkezd úgy viselkedni, nem viselkedett korábban, akkor figyelj föl, hogy itt valami gáz van. Imádkozni kell érte. Lehet, hogy segítségre van szüksége. Meg kéne ismerni, beszélni vele, hogy hogy ne essen el, vagy ne maradjon az ördög karmában, hanem megszabaduljon. Igaz? Milyen nagy segítség, ha olyan közösségben vagyok másokkal, hogy ilyen mélységben ismerjük egymást. Hogy észrevesszük egymást, hogy megváltoztunk. Nem? De ezt kapcsolatban kell lenni, ugye? Tudnunk kell közel engedni magunkat egymáshoz. És milyen zsivány az ördög, mikor a bűnbe belecsábít valakit, akkor a szégyennel bélyegzi maga a lelkét. Hogy elhúzódjon a többiektől. Az Isten pedig pont ellenkezőleg mondja, hogy legyél őszinte. Vald meg. Hozd világosságra. Hogy megszabadulj. Ámen. Zakariás proféta könyvében így bátorít bennünket az Isten. Az 1:3-ban. Mondd meg azért népemnek, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg hozzám. Így szól a seregek ura. És én is hozzátok térek. Mondja a seregek ura. Ézsaiás proféta könyvéből az 55. rész, 6.-7. verse, amit kivetítve is láttok. Itt. Keressétek az Urat, ami megtalálható, hívjátok segítségül, ami közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az ánok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. A képben látok egy kisgyermeket, akinek óvatlan szüleje interneten rendelkező tabletet adott a kezébe felügyelet nélkül. És a gyerek olyan tartalommal találkozott, ami ledöbbentette, ami neki ismeretlen volt. Házas körön nem véletlenül foglalkoztunk, és aki bölcs volt, eljött erre. Aki nem tudott eljönni, az meg elkérte az anyagot, hogy megismerje, amiket itt összeszedtek a testvéreink ezzel kapcsolatosan. És kevesen tudják, hogy például a paráznaság az olyan mértékű biokémiai változáshoz létre az emberi testben, hogy például a paráznaság bűnében lévő ember, aki benne a paráznaságban, nem tud kötődni aztán hűséges lenné kapcsolatban. Olyan változások történnek benne, biokémiai elváltozások történnek benne, hogy a kötődés már gyengül, nem tud hűséges lenni a hatásához. A gyermeknek olyan elváltozás történik a homloklebenyben, ha jól tudom, nézek az orvosokra, hogy később a szexuális életét teszi tönkre, majd mikor házas lesz. A sérülés, amelyet összeszed. Tehát én azt gondolom, hogyha szülő vagy, és bölcs vagy, akkor van minden rúteren minimum szülői felügyeleti rendszer. Tehát legalább azt meg lehet csinálni, hogy éjszaka ne lehessen rálépni az internetre. Bizonyos megadresszel, tehát bizonyos azonosítóval rendelkező eszközök kell, akik még nem tudnak ezzel élni. Vagy közösségi térben van az internet használat, hogy lássuk. Mert ugye nem lehet, az butaság, hogy tiltsuk, és nem az internettel van gond, hanem hogy a használatban tudunk-e uralkodni rajta és jóra használni, vagy elöntenek bennünket, elönt bennünket a szenny és a mocsok. Azt mondja az írás, a Zsoltárok könyve 103. rész 11-es versétől, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy az Istenek szeretete az őt félők iránt. Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. És amilyen irgalmas az apa a fiakhoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Bátorítás, igaz? Hogy ő úgy is lát mindent. A legjobb dolog hozzájönni, hogy megszabadítson és megtisztítson bennünket. És ne stresszeljünk olyan dolgok miatt, amit nem kell hordoznunk. Nem kell, hogy az életünkben legyen is, ahogy Dávid mondta, hogy összegörnyeszem bennünket. Jézus azt mondja az ő hívásában, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Jézus hát nem azt mondja, hogy megszüntetem a terheidet, hanem azt mondja, hogy felajánlom neked, hogy a terhek, amiben benne vagy, másképpen kell hordoznod. Már nem leszel egyedül, hanem odállok melléd, nyilván változtatom a szemléletmódot is, és együtt fogom veled vinni. Ha az én igámat veszed föl, itt van, én vállalom, hogy melléd állok, odállok melléd, és menjünk együtt. Azért Jézus kalibere meg a mi kaliberünk között erőben, dicsőségben azért némi különbség van. Tehát, hogy azt ígéri neked, hogy ő veled van, és melléd áll a te küzdelmeidben, amiket valljuk be őszintén át kell élni az életben. Vannak küzdelmek az életben, amelyek egy hétig tartanak. Vannak, amik 5, 20, 30, 40 évig. Így van? Jó, hát ugye 40 éve még nem vagyok hívő, tehát nem tudom. De akkor hozd le magadnak azt, amennyire hívő vagy. Tehát nem mondja az Isten, hogy minden problémád, mert imádkoztál egyszer egy nagy buzgósággal egy összejövetelen egy ima alkalmon, és dicsőítettél a nagyot, akkor minden vétked, mint a lufi, kipukkan. Nem is szeretem egyébként azt a olyan típusú buzításokat, hogy felejtsd el. Most felejtsd el, hogy milyen problémáid vannak. Szerintem az butaság. Ne felejtsd el, vidd az Úrhoz. Tárd fel a szívedet. Mondd el, Istenem, ez nekem nagyon nehéz. És miért nem lehet egy házi csoportos alkalommal azt mondani, hogy figyeljetek, olyan terhek vannak rajtam, amit most már én nem bírok hordozni. Mert a Biblia egyébként, amikor mondja, hogy hordozzátok egymás terheit, az elhordozhatatlan nagyságú terhekről beszél, azt mondja, összeroskasztó terhekről beszél a Biblia. Miért nem lehet azt mondani, hogy figyeljetek testvérek, harcoltam, küzdöttem, nem bírok vele. A Biblia azt mondja, hogy imádkozzunk hálással, vigyük az Úr elé a kéréseinket. Nekem most ez a kérdés, ez a problémám, ez a küzdelmem. És milyen nagyszerű dolog az, amikor ilyen őszinte légkör van valahol, mert felbátorítja másikat is, hogy másik ilyen szituációban, helyzetben elmondja, hogy figyeljetek, nekem ilyen elhordozhatatlan terheim vannak, amivel én nem bírok. És aztán jön a másik, imádkoztunk, és az Úr ad neki szabadítást. Képzeljétek el, imádkoztunk, az Úr mit cselekedett. Gondoljatok bele, milyen hatással van ez azoknak az életére, akik éppen imád kérnek. Tehát, hogy milyen bátorítás az Istenhez jönni. És milyen buta az ember, amikor problémái vannak, elhúzódik. Mert rosszul gondolkodik a közösségről. Tehát már rosszul gondolkodik arról, hogy milyennek kéne lenni a közösségben. Nekem, mint hívőnek. Van ilyen képünk. Milyennek lenni? Amilyen vagy. Mennyire kell életnek lenned? Amennyire élet vagy. Annyira, nem kell jobban. És az Isten felkínálja, hogy segít neked növekedni. De a többieken keresztül, a testvéren keresztül, legaktívabban az Isten a testvéri közösségen keresztül cselekszik és munkálkodik. Jézus ezzel, hogy vegyétek magatokra az én igámat, ugye egyrészt egy segítség kínál fel, másrészt benne van persze az is, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Ez sem arról szól, hogy vedd magadra. Ama az Úr azt mondja, vedd magadra az ő igád, és egyedül akkor sétálj Jézus mellett, és küzdködjél. Hanem valahol, ez is egy közösségnek szól, hogy te része vagy az egésznek. Nem te vagy a gyülekezet. Te része vagy az egésznek, és együtt vegyétek föl az Úr igáját. Segítsetek egymásnak fölvenni. Mutassátok meg, hogy kell. Ha te már valamiben előrébb jársz, akkor mutasd meg a másiknak, hogy kell azt csinálni. Te hogy élted azt meg? Hogy harcoltad meg? És amikor Isten szívben hív bennünket szolgálatra, akkor mindenképpen a neki való szolgálatra, de az emberek javára végzett szolgálatra hív bennünket. Természetesen minden területén szolgáljuk az Urat az életünknek, de ne feledd el, hogy ha a munkahelyedre úgy gondolkozol, hogy ez neked pénzkereset, akkor nem mondd, hogy ez neked istentisztelet. Mert én úgy gondolom, hogy a hívő embernek a munkája nem pénzkereseti forrás. Pusztán. Hát az is. Hanem szolgálati terület. Olyan szolgálati terület, ahol együtt a többiekkel Isten dicsőségére szolgálok. Hányszor találkoztam ilyen emberekkel, amikor beszélgettem velük, mondták, hogy kit ismernek a gyülekezetből, vagy más városból, más gyülekezetből testvéreket. És kiderült, hogy Isten ország építésében többen szolgáltunk ugyanafelé az ember felé. Együtt valósult meg ez is, hogy Isten munkájában részt vettünk, mint közösség, mint helyi gyülekezet, vagy mint városi eklézsia. Tehát, ha pénzközpontok gondolkodásra a munkahelyeddel kapcsolatosan, akkor nem Isten országát építed. Nem az Úr igáját hordozod, hanem fogsz menni oda, ahol több pénzt adnak. Egy kedves barátom, nagyon komoly hívő ember, most elment 52 ezer forintért dolgozni munkahelyre. Ilyen közmunkásnak. És én jól gyűltem. Kiváló szakember. És mondta, de figyelj ide, nagyon nagy küzdelem volt, nagyon megpróbált az alázatomat. Mégis bizonyos vagyok abban, hogy Isten helyezett most engem ide. És hogy beszélgettem vele, valóban olyan emberekkel találkozik, akik soha nem mentek volna a gyülekezetbe. És esélyük nem lett volna arra, hogy hallják az evangéliumot. És már el is nevezték papnak vagy tiszteletesnek a háta mögött. Így gondolnak rá, hogy ő az az ember, aki képvisel Isten ezen a munkahelyen. Milyen furcsa, nem? Egy pénzközpontú világban szükségünk van rá magunk eltartása, kifizetni a számlákat, akik gyerekei vannak nyilván, tehát nem tudunk függetlenek lenni, és nem is szeretném azt az illúziót kelteni, hogy lesz bármikor olyan szellemi magaslatokon, hogy nem lesz szükséged a pénzre, és nem is fogsz el foglalkozni. Ez butaság, ilyen nincs. Csak nem szabad, hogy az első hely legyen az életünkben. Mert akkor olyan terheket veszünk magunkra, olyan stresszet veszünk magunkra, amit nem az Isten helyez ránk, nem az ő igája. És amikor Isten országát építjük, és benne vagyunk abban a élethelyzetben, munkahelyen, iskolában, ahol Isten helyezett bennünket, akkor nyilván a küzdelmeinkben is oda tudunk egymás mellé állni, tudunk egymás kollégáért, munkatársaért, környezetünkért imádkozni együtt. Nem csak te vagy elhivatva, hogy a kórházban küzdjél. Mert elmondtad, hogy neked ez egy harc. Tudunk érted imádkozni. Igaz, Kriszti? És szükséged van rá? Amen, de nagyon. És jó, ha az ember ezt tudja. Hogy én vagyok ott, nekem kell helytállni, senki nem fog helyettem helytállni, ezt én tudom, de nem vagyok egyedül. Vannak testvérem, akik most már tudnak róla, hogy csütörtökön szeretnék házi csoportba járni. Még nem is hiszem, hogy ez lehetséges. De mégis vannak, akik ezt hiszik. És azért elültetik bennem ezt a gondolatot, hogy legalább imádkozzunk érte, tehát az Úr csak... Én nem hiszem igazán, de hát mégiscsak az Úr, az csak Úr. És ugye az, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, ez egy küldetés is a számunkra, hogy Krisztusra mutasson az életünk. És megint csak segít a stresszet kezelni, majd egy másik területen mindjárt rátérek, mert ha a szemléletmódon megváltozik a közegről, az emberekkel kapcsolatosan, akik közé helyezett Isten, egy konfliktusos helyzetet is másképpen fogunk kezelni. Vannak hevesebb vérmérsékletű emberek, mint én. Én a hevesebb természetű vagyok, csodálkozó, igaz? Vannak, akik visszahúzódóbb természetűek. Van, aki egy konfliktusos szituációban vehemesebben reagálna. Van, aki meg elhúzódik, elszigetelődik inkább. Mind a kettőnek végig kell gondolnia, hogy vajon jó út-e az, amilyen döntést akar hozni azzal a konfliktussal kapcsolatosan? Meg kell nyugtassalak, azért minden osztálytársalat nem fogod tudni lecserélni. Minden munkatársalat sem fogod tudni lecserélni, érted? És folyamatosan a szomszédaidat se tudod lecserélni. Tehát nem élhetsz úgy, hogy te mindig le akarsz cserélni valakit, akivel neked problémád van az életben. Tehát nem biztos, hogy ez egy jó út, ha így gondolkozol, hogy hát váltok. Mert problémáim vannak. És mégis meddig fogod ezt csinálni? És valóban Istentől vannak ezek a váltások? Tehát akkor oda váltasz, ahova Isten helyez, Isten látni akar téged? Tényleg az Isten országát építed? Vagy magad feje után mégy, és hát csodálkozol, hogy tele vagy stresszel, meg nyomorúsággal, meg nem tapasztalod az Istennek a természet feletti erejét az életedben. Mondhatja valaki, hogy de hát nekem olyan munkabeosztásom van, hogy én nem tudok a közösségbe járni. Hát akkor kérd a többieket, hogy imádkozzanak, érted? Ha te szeretnél ott lenni, hogy adassék bölcsesség, vezetés, vagy szabadítás, kinek mi kell? Hogy ott úgy lenni. Tehát mert ha te ebbe Tehát ha te ismered az Isten igéjét, és Istennek a szellemi törvényszerűségeit, és tudod, hogy az Úr közösségbe hívott el téged, és ezt érted, akkor, és te megnyugszol abban, hogy te nem tudsz járni, akkor valamit nem értettél meg abban, amit Jézus mondott. Jöjjetek hozzám. Vegyétek magatokra. Akkor te valamit eltévesztesz. Akkor hívlak téged, hogy ismerd fel, hogy akkor imádkozz érte. És Isten fog téged vezetni, neked bölcsességet, és meg fog változtatni dolgokat. Én mondtam nektek, hogy én két műszakban dolgoztam, amikor elkezdtem ifjúsági csoportot vezetni a Szabolcs utcai gyülekezetben, és hát az olyan helyzet, hogy én nem tudtam két hetente járni. Én lettem volna az egyik vezető, de hát mivel két műszakban dolgoztam, ez nem volt lehetséges. És az Úr elé vittem az ügyet, a volt pártitkár, aki engem át se akart venni ehhez a céghez, ahol most is dolgozom, az átalakulás után minden megtett, hogy ezt a hívőt ezt takarítsuk el. A főnököm nem engedte neki. Olyan jóba lettünk, tehát a munkám miatt, meg a hozzáállásom miatt annyira megszeretett, hogy azt mondta nekem, hogy Sándor, az a helyzet, hogy rád akkor van szüksége, amikor én itt vagyok. Ezért létrehozott egy új munkakört. És akkor én így a főnökökkel jártam egy műszakban, 7:30-tól 4-ig. És Isten megoldotta a volt pártitkáron keresztül a szolgálati lehetőséget. Mert látta a szívemet az Isten. Hogy nekem ez fontos. És belenyúlt az Isten a körülményekbe. És meggyőződésem, hogy az Istennek van hatalma neked bölcsességet adni, ha szükséges, megváltoztatni a körülményeidet. Én nem tudom, hogy neked mi kell. Tehát én nem azt mondom, hogy neked ugyanúgy kell történni, mint hogy én nekem történt. Ebből inkább azt halld meg, hogy az Istennek van hatalma megváltoztatni dolgokat, ha neked éppen most arra van szükséged. És kérd a testvéreket, imádkozzanak, érted? És hát sorolhatnám. Milyen furcsa, hogy az emberek néha azt mondják, hogy nincs időm, pénzem eljárni a gyülekezet összejöveteleire. Hát megértheti mindenki. És aztán fizetik a pénzt a testi betegségeikre, a lelki betegségek gyógyítására és a szellemi problémájuk kezelésére. Jár a pszichológushoz, pszichiáterhez, és járnak orvoshoz utána. És rengeteg időt fognak rákölteni. És a pszichológus meg felír nekik csoportterápiát. És észre se veszi, hogy a Szentlélek már rég felírta nekik a csoportterápiát, úgy hívják házi csoport. És nem is lettek volna betegek se, ha a csoportterápiában aktívan részt vesznek, ahol a Szentlélek egyébként már rég beutalta őket, mert tudják, hogy különben gyógyósok lesznek. Mert gyógyósok leszünk. Ha egyedül maradunk, gyógyósok leszünk. Beleforgunk a saját gondolatainkba, a saját problémáinkba. És ne gondoljátok, hogy a sikerek napján könnyebb megállni, mint a kudarcok idején. A sikerek napján is nagyon nagy szükségünk van egymásra. Hogy megmaradjunk valóságosnak. És ugyanúgy a kudarcok idején is nagy szükségünk van egymásra, hogy felálljunk a földről. És egymás fölsegítsük. Szóval furcsák az emberek. Ha jó minden, akkor megfeledkeznek arról, hogy Isten rendelt a dolgokat az életükben, és azoknak érdemes megfizetni az árát idejében, mert olcsóbb lesz. Jézus iskolája. Azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Amikor valaki megtér, és újonnan születik, akkor úgy tűnik, hogy Jézus beiratja egy iskolába. Egy élet hosszig tartó tanulási folyamat kezdődik nála, és két dolgot kell tanulnia, ami nem velünk született képesség, ez pedig a szelídség és az alázat. Az a helyzet, hogy Mózesnek 240 év aratott, ugye először is bekerült 40 évig a fáraóházába, nyilván tudjuk a körülményeket, ha nem olvasok el a Bibliában, aztán 40 évig a pusztában, akkor már rábízhatta Isten a népet, és még 40 évig a pusztában tanulta a szelídséget, aztán meg meghalt. Nem? De nézzétek meg, hogy végig Mózes abban bukott bele, hogy még mindig nem volt tökéletesen szelíd, pedig az Isten azt mondja, hogy a földön élő közül ő volt a legszelidebb 120 év után. Hát a 120 éves leszedés jársz az Isten iskolájában, rólad is ezt el lehet majd mondani, nyugodj meg. de nem volt mentes a haragtól. Csak a főzlegszeidebb embere volt, mert még tudott azok is imádkozni, akik állandóan borsot törtek az orrá, méghozzá rábízott népért, a testvéreiért, akiket Isten rábízott. Így tudott hozzájuk állni. Szóval az Isten iskolája a szerítség és az alázat. És hadd mondjam nektek, hogy nincs olyan ember, akinek ez könnyen megy. Ez egy nagyon nehéz iskola. Mert valami olyan dolgot kell kimunkálni a Szentléleknek benned és bennünk, ami nincs meg bennünk zsigerileg. Zsigerileg pontosan az ellenkezői vannak meg bennünk. Ne gondold, aki csendesebb, az nem tud büszke lenni. Vagy gőgös, vagy haragos, vagy dühös. Nem tud sziklázni a szeme. De tud. Újat mondok? A legszegényebbnek tűnő teremtés is. Ha picit jobban megpiszkálja az élet, akkor bizony kitör, mint a vulkán. Csak időkérdése. Igaz. De az Isten iskolája, a Krisztus iskolája, a szerítség és az állatiskola egy élethosszig tartó tanulási folyamat, és ez egy jó munkája a Szentléleknek. Miért? Hogyan kapcsolódik a stresszkezeléshez, a megterheltséghez, a megfáradáshoz, mert Jézus ebbe a szövegkörnyezetbe helyezi el az ő meghívását. Maga az alázat és a szelítség. Mit gondoltok? Mi köze van a stressz, a megterheltség, az elfáradásnak a szelítséghez és az alázathoz? Elismerjük a tehetetlenségünket. Aztán. Ki mit gondol? Elfogadás. Mármint kinek, minek? Másiknak? A másik elfogadása. Aztán?
El kell ismernünk, hogyha felelősségünk volt az, hogy stresszes helyzetben vagyunk.
Az okát a stressz helyzetnek a mi felelősségünk tekintetében el kell ismerni, fölismerni. Oké. Néhány gondolat ehhez is. Nem merítem ki, csak gondolatot ébreszteni szeretnék. A gőgös, indulatos, ostoba. Nem, mint én nem lettem volna soha ilyen. Tehát ne így hallgassátok tőlem. Viselkedés, kommunikáció. Súlyosan rontja a helyzetünket. És mélyíthetjük a kialakult konfliktust. El tudjuk ezt fogadni? Az ostoba, az indulatos, az elhamarkodott beszéd, az ronthatja a helyzetet. Így van? Adjon az Úr zárat a szánkra. Milyen jól el tudnánk hallgatni. Volt olyan, hogy kaptam egy üzenetet, vagy egy hírt, és az első gondolatom, úgy vágnám. Bocs, ez az igazság. És akkor végig gondoltam, hogy végig is, akkor ez most jó. Tényleg ez a megoldása ennek a helyzetnek. És akkor most ebből építkezni lehet valamit, úgy Isten országa szempontjából, vagy nem is, még ilyen távlatokat nem is gondoltam végig, csak egyáltalán az, hogy ez a másik emberrel, akkor a kapcsolatom milyenné válik, ha én tényleg így reagálok. És még kaptam külső segítséget, és az egyik közel ismerősöm mondott néhány mondatot, ami nekem segített, hogy hát tényleg végül is lehet ezt szeliden is, alázatosan is kezelni. És azt tudom mondani, hogy ez a típusú kezelés, ez a megoldáshoz vezetett. A másik típusú, hogy az emberi természetemnél fogva reagáltam először, az meg mélyítette volna a konfliktust, és nem tudom, mi lett volna vége. Férfiaknál tudom, nőknél nem tudom. De azt is tudom. Oké. Szóval, amikor az ember nem a szelítség alázat útján jár, hanem beindulnak az emberi romlott természetének ösztönei, a bosszúállás, a bosszúvágya, háta mögötti beszéd, az indulat, a harag, a passzív vagy az aktív agresszió, hogy ki akarok vele tolni, azt keresem, hogy na, majd én megmutatom, ki hogyan reagál. Ugye ez rontja a helyzetet. És megbánthat ezzel másokat is, és tönkreteheti a kapcsolatait, és ne felejtjük el, hogy a kapcsolatainkat nem könnyű lecserélni. És a szelítség és alázat iskolája és ennek osztályának kijárása azért is fontos, mert ha nem tanuljuk meg, és nem járjuk az iskolákat, folyamatosan űzöttek leszünk, és mindig váltani kell. Menni kell onnan, ahol vagyunk. Ki fog dobni bennünket a közeg, vagy a saját lelkünk, lelkületünk nem bírja, hogy ott legyünk, holott nem az Isten akar bennünket onnan elvinni, hanem egyszerűen kiállhatatlanokká válunk. És meg elfogy a levegő körülöttünk. Ismerős? Néztek rám, nagy csendességben, egyetértő mosoly. És az embernek fel kell mérni, hogy akarja, hogy elfogjon a levegő körülött, és tönkre menjenek a kapcsolatai, vagy áldást akar. És még többet mondok, áldással akar lenni. Tehát még esetleg abban a szorult helyzetben a másik felé békességet árasztva az ő lelkének megnyugvásához hozzájárulhat. Halleluja! Hát még ez is lehetséges, nem? Béla beszédek könyve azt mondja, hogy a higgadt válasz elhárítja az indulatot. De a bántó beszéd haragot támaszt. A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást. Az ostobák szája meg balgaságot áraszt. Nyilvánvalóan az Isten bennünket az első szekcióba hívott el, ugye, hogy a szelíd szó, amely haragot elhárítja. És biztos volt ilyen tapasztalatok, igaz, hogy Isten szelleme segített, végiggondoltátok, a fekvőhelyeteken, ha kellett, lenyugodtatok, és tudtatok szelíden reagálni, és megváltozott a légkör. Volt ilyen? Néhány embernek volt. A többieknek meg kívánom, hogy legyen. Zsémbes. Mit jelent ez a szó? Mit jelent? Kiáltatlan. Cinikus. Mindig elégedetlen. Kötekedő. Biblia szerintetek kire alkalmazza a zsémbes kifejezést? Az asszonyra kizállok. De nagyon durva. 4-5 helyen van a Bibliában benne a zsémbes kifejezés, és mindegyik az asszonyra vonatkozik. Miért mondom ezt? Ugye szelídség alázat iskolájába járunk. Ugye ezt mondtam. Fel kell tenni a kérdést magadnak, hogy bölcs vagy ostoba asszony vagy. Ez tényleg fontos kérdés, hidd el. Béla beszédek 21:19-et olvasom szabad fordításban mellé téve a szavak jelentését. Jobb a pusztában lakni, mint zsémbes, azaz vitatkozó, veszekedő, és bosszús, azaz gyötrelmet, kínzást, bosszantást, haragot, dühöt okozó asszonnyal a házban. Másik, az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság, azaz ostoba buta, pedig saját kezével rombolja azt le. Jó igék, nem? Férfiak nevetnek, ó, halleluja, végre a pásztor megmondja. Figyelj, drágám, hallgass meg ezt az ige hirdetést még egyszer. Mindjárt jövünk mi is. Oké. Okay. Mennyi nyomorúság, fájdalom származik a családok életében az asszonyok ostoba, zsörtörődő elégedetlenségéből. A férfi nyomás alatt hoz rossz döntéseket, majd az asszony okolja, hogy rosszul döntött. Ugye, beszéltem valakivel, külföldön volt, találkozott magyarokkal, keresztényekkel is, és mondta, hogy segíteni kéne valahogy nekik, mert olyan apátlanok, anyátlanok, annyira gyökértelenek, annyira sok terhet hordoznak, és hogyan lehetne innen Magyarországon segíteni, nekik egészen sokan vannak, akik egy-egy városban is kint dolgoznak. Aztán beszéltem már valakivel, aki amerikai ifjútámokban végezte az egyetemet, és hazajött Magyarországon, és elmondta, hogy miért. Ebből szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Zsöltörődés, zsémbesség, erőszakosság nők részéről. Tehát, ha valaki mindig elégedetlen, és a férfi mindig azt hallja, hogy nem elég, nem elég, nem elég, nem elég, nem jó, nem jó, nem jó, A férfi nem érzelmi lény, a férfi döntéseket hoz. És a nőnek az érzelmi dolgait a férfi döntése fordítja. Tehát ő úgy hallgatja, hogy milyen döntést kell meghoznom, hogy ezt a helyzetet megszüntessem. Ha soha nem elég, ha mindig rossz, akkor nyilván a férfi ebben nem fogja bírni, tehát a lelke öllődik ebben, és ő dönteni, valahogy meg akarja szüntetni ezt az állapotot. És hoz egy rossz döntést, fölvesz hitelt, nem tudja azt fizetni, vált esetleg munkahelyet, vagy azt mondja, hogy az egész családnak megyünk külföldre, ott többet fizetek. És egy asszonynak az ostobasága egy egész családot kockára tud tenni, egy családnak az életét. És megkérdeztem az én kedves ismerősömet, hogy miért nem maradtál Amerikában? Amerikai egyetemre jártál, tökéletesen beszélsz angolul, jó szakmát tanultál az Egyesült Államokban. Szerintem igen, lett is volna munkám, 100%. Azért jöttem haza, mert itthon vannak a barátaim és a testvéreim. Ezért. És én így gondoltam még ezt az egész történetet, és beszélgettem vele, és mondta, hogy nagyon jó, ez tényleg így van, ahogy tehát ő ezt így élte meg. Ugyanis valaki, aki kimegy gyerekeivel külföldre, kicsi gyerekek kint szocializálódnak, perfekten megtanulják a nyelvet és a kultúrát. Ők benszülöttek lesznek. Az unokák biztos. A szülő soha. A szülőnek az otthon mindig itt lesz. A barátok mindig itt lesznek, a gyereknek már ott lesz. Elveszíti a gyerekeit, elveszíti az unokáit, elveszíti a gyökereit. Az otthona a gyereknek külföld lesz. A gyereknek az otthona neki külföld lesz. Mennyi fájdalom fog származni pusztán abból, hogy anyagi természetű döntést hozott valaki. Nem az Isten vezetésére figyelt. És az asszonyoknak ebben nagyon nagy szerepük van. Hogy hálaadással tárják fel a kéréseiket Isten előtt, és azt mondják a férjüknek, hogy imádkozzon drágám ezért. És az Úr akarja, meg lesz. Szabad imádkozni, szabad tervezni, szabad dolgokra vágyni, hogy szeretnék előrelépni, növekedni. Azt mondjuk, mozgatják egyébként a vásárlást. Már az autóiparban is tudják, kereskedelemben, hogy úgy kell értékesíteni a járműt, hogy az asszonyok mondják meg, milyen autó legyen. Tehát haszni kell az asszonyokra, mert általában a vásárlások nagy százalékát a jármű kereskedelemben, és nyilván nem most a kamionra beszélek, hanem a személyautóról beszélek. De az asszonyok motivák, jó lenne még egy hely, nagyobb legyen, ilyen legyen, olyan legyen, fűrés, minden, stb. És addig, hogy mégiscsak az lesz. Jó, lehet, hogy még van benne egy nagyobb motor, vagy stb. Férfi is szeretné valamit élvezni belőle. De jó, legyen rózsaszín. Tehát itt látsz fickókat olyan furcsa színű autókban. No, hogy oldja meg kicsit a feszültséget. Nem gondolhatja a feleség, hogy tiszteletlenségével kivívhatja férje szeretetét. Sok asszony beleség ebbe a hibába. Tiszteletlen, visszadomál, visszaszövegel a férjének, és azt hiszi, hogy ezzel kikényszerítő szeresse őt. Nagy balgaság. Ha tiszteli a férjét, kivívja a szeretetét. Ez a bibliai törvényszerűség. Na nézzük a férfiakat. Róluk rövidebben beszélek. Köszi, azt mondja. Ők tudják, úgyis nem. Vagy hallják, ugye? Nem raktad, nem csináltad meg, nem szedted szét, nem szerelted össze. Ez is elmaradt, az is elmaradt, stb. Nem, mint az én feleségem ilyen lenne, nem azért mondom. Azt is elhordozta tőlem, hogy most szereltem szét a ventilátort. Még már régen elmúlt a nyár. Ez is siker. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ugye, férfiak? A férfi az ő szeretetlenségével, mogorvaságával nem vívhatja ki a feleség tiszteletét, néhányan mégis megpróbálják. A feleség tiszteletét egy férfi a szeretetével vívhatja ki. Azzal segíthet a feleség, hogy tisztelje őt, ha szereti a feleségét, neki megfelelő módon. És Jézus erre mondja nekünk, hogy tanuljátok meg tőlünk, fogadjátok be, azt mondja Jézus, fogadjatok be, és fogadjátok be a tanítást szívetekbe. És azt mondja, szokjatok hozzá, hogy szelídek vagytok, és alázatosak. Legyen a viselkedési formátokká. Szokjátok meg, hogy így reagáltok, mivel nem jön belőletek természetesen. Ezért hozzá kell szoktatni magunkat, hogy inkább elszámolok. 10-ig, 50-ig, 100-ig, 1000-ig. Van, aki jobban meg se szólal. Ne is számolj, inkább hallgass. Ja, nem mindig, mert ugye hát valakit lehet vegzálni azzal is, hogy hallgatsz, nem? Hát úgy is lehet terrorizálni valakit, hogy nem szólok hozzád. Férfiak meg elmennek sétálni tüntetőleg. Már lehet, hogy jobban elmennek, kiszerőzik a fejük, aztán imádkoznak közben, és hazamennek szeriden. Úgy szeretlek, drágám. Úgy tisztellek, kedvesem. Olyan nagyszerű, hogy hazajöttél. Már féltem, hogy soha többet. Oké. Okay. Szelídség, enyhe, lágy, kellemes, szelíd, jóindulatú, barátságos, higgadt. Ezt jelenti. És azt mondja Jézus, ugye a felolvasott ige szakaszban, a 25-ös versben, abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta, magasztalak, Atyám, menj és főd Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Akik gyerek az tanulásra kész, szomjas a tanulásra, hogy tanuljon. Az alázatosságról azt mondja az írás, hogy enyhe, lágy, kellemes, szelíd, jóindulatú, barátságos, higgadt, ugye, ahogy nagyon hasonló a két kifejezés egyébként. A Mikás próféta könyvében, a 6. fejezet 8. versében ezt olvassuk. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak hogy élj a törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. És hát maga Jézus mutatott nekünk ebben példát, Ézsaiás 53-ban azt olvassuk róla, mindjárt évektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindjárt bűnéért, amikor kínozták, alázatos maradt. Száját nem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Jézustól tanulhatunk a szelídségből, alázatból, hogy mások javára éljünk. És azt mondja Jézus, hogy és megnyugvást találtok a szíveteknek, lelketeknek. Nem a feszültségforrás lesztek, nem olajat öntötök a tűzre, hanem megnyugvást. Megnyugvást találtok, megbékülést találtok az életetekben. Rapid gyorsasággal egy gondolat. Ki tudja, ki az a férfi a képen?
Thomas Alva
Edison. Így van. Hát nyilván az izóra jöttél rá. Ugye Edison, aki felfedezte az izót, köszönöm szépen, gratulálok. Téd a főnyeremény. Végig hallgathatsz egy nagyszerű istentiszteletet. Egészen a végéig. Edison. Azt mondja Jézus, hogy az én terhem, az én igám boldogító és könnyű. Boldogító is fordíthatjuk, hogy az én igám az jó. És az én terhem pedig könnyű, az elviselhető, méghozzá könnyen elviselhető, nyilván amiatt, mert együtt hordozunk vele. Azt mondja a Korintusi levélben, a 2 Korintus 4:17-18-ban Pál, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Lassan be kell fejezzem, mert már nem tudok beszélni. Edisonról jegyezte föl John Maxwell egyik könyvében, hogy ugye nagyjából 1000 újítás kötődik a nevéhez, többek között ő találta föl ugye az izzót, és 60 éves volt, amikor a kutatóközpont, a gyár porig égett. Minden egyes kutatási eredménnyel, fejezéssel, dokumentummal, folyamatban lévő kutatással és megvalósult kutatási eredménnyel. Ugye ott még nem volt felhőalapú rendszer, hogy föltöltötték volna az adatokat, és letöltötték volna a fájba a Microsoft rendszeréből. Tehát ez porig égett. És Edison nézte a gyárat, kutató laboratóriumot, ahogy így összeomlik, megállt a üszkös, kormos épület mellett, és a következőt mondta. Legalább így minden hibánk elégett. És tiszta lappal indulhatunk. 60 éves volt ember. Én szeretnék ilyen 60 éves lenni. akiben még van életerő, vitalitás, vannak tervei, törekszik előre Isten országa felé, és nem csak ökológiai lábnyomot akar hagyni a világon, hanem hatással akar és tud lenni a körülötte élő emberekre, akiket Isten, akik közé az Isten elhelyezte, és érti és tudja, hogy nincs egyedül. Edison sem magában volt, tudta, a munkatársai megvannak, a csapata megvan, tehetségek ott vannak, összefognak, nekifeszülnek, és amit tényleg tudnak, az megmarad. Amit meg nem tudnak igazán, az meg úgyis mindegy. És hadd bátorítson bennünket a céltudatosságban, a elmúlt héten is kivetített igevers és perspektíva, hogy végül is az Úr abban segít bennünket ebben az igában, együtt bennünket, és mi is egymás, hogy befussunk a célba. Ami végső célunk mégiscsak a mennyország. Igaz? Sok minden addig történhet az életünkben, sok mindent nyerhetünk, lehetnek csalódásaink, kudarcaink, bukásaink és sikereink, sok mindent elérhetünk, de a legfontosabb, a legcsodálatosabb dolog, ami élő reménységünk, hogy megyünk a mennybe. És Jézus ezt az igát odáig velünk végig viszi, és bevisz bennünket egészen a mennyországig, mert ő pontosan tudja oda az utat. Ezért mondja ő, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vagy mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott lehetek ti is. Bátorítasz titeket? Boldogassatok, ha igen. Ó, halleluja! Áldjon meg az Úr benneteket!